online van a pályázat, online van a szerződéskötés, és online van az elszámolás is. Megkönnyítjük főleg a vidéki egyesületnek a dolgait, hiszen minden egyes papírral, ahogy ők fogalmaztak, nem kell Szentgyőre befutkorászniuk.
Átlátható egyébként egy online pályázat, tehát kevesebb a hiba lehetőség is esetleg?
Mindenképp jobban oda kell figyelni. Most is van hiánypótlásra lehetőség. Van, aki rá is szorul erre, de azt hiszem, hogy összeszedettebbé válnak tőle a pályázók, jobban meggondolják, mire szeretnének pályázni.
Mire írták ki a pályázatot? Milyen tematikákban lehetett benyújtani?
Az idén 3,2 millió lej volt a pályázati összeg. 2 millió lej az egyházközösségek támogatására. Ez minden évben nagyobb, hiszen itt vannak azok a befektetések, amivel Kovászna megye tanácsa a kisebb javításokat, vagy kisebb értékű fejlesztéseket meg tudja oldani. Ugye az egyházaknak nincs erre máshol lehetőségük. Van egy bukaresti pályázat, de ott már nagyobb összegekről beszélünk, de egy kápolna kimeszelése például elsőrendű. 400-400 ezer lej volt kulturális és szabadidős programokra, 200-200 ezer lej volt sport és ifjúsági tevékenységekre külön-külön.
Például a 200 ezer lejt, hogyha átszámoljuk euróra, körülbelül mekkora összegről beszélünk?
40 ezer euró. Nem nagy összeg egyébként, ami mindenütt elmondjuk, hogy úgy gondoljanak rá az egyesületek, hogy résztámogatás, és úgy gondoljanak rá, hogy ez egy első lépés ahhoz, hogy nagyobb összegeket megpályázzanak. Ez egy úgymond gyakorló összeg. 3-4 ezer lej, ami egy olyan 600-700 eurónyi a tavalyi átlagtámogatás. De mindenkit arra biztatunk, hogy nagyon sok, akár romániai, a román kormányhoz tartozó különböző ügynökségek írnak ki pályázatokat, akár már egy Erasmust pályázzanak meg, mert megvan rá már a kapacitás, inkább egy kicsi bátorság kellene az egyesületek részéről.
Hányan pályáztak?
Összesen 482 kérelem jött be. Tavalyhoz képest egy kicsivel kevesebb, de hiszen azt is kell lássuk, hogy most csak júliustól tartandó programokra lehetett pályázni. Ugye tavaly 535 volt, az idén 482. Kulturális kategóriában 141 jött. Az ifjúsági pályázatok kicsit emelkedtek, hiszen arra biztattunk civil szervezeteket, hogy segítsék a diák szervezeteket, hiszen diákok éve van Háromszéken, ugye nincsenek még 18 évesek, nem lehet civil szervezetük. Hivatalosan ajánltuk, hogy akkor partnerségbe közös programokat szervezzenek. Szabadidős kategóriában 108 és egyházi kategóriában 132 pályázat volt.
Mikor lesz döntés?
Úgy tervezzük, hogy e hónap 23-án lesz a tanácsülés, ahol elfogadja a megye önkormányzat testülete a nyertes pályázatok listáját. Természetesen meg fog jelenni a megye önkormányzat honlapján. Mindenki az online felületen kap értesítést, és ott is fogja megkötni a szerződést. Mi azt hittük, hogy nagyon kevés civil szervezet él a digitális világban, és nagyon kevésnek van digitális aláírása, és kiderült, hogy tévedtünk, és örvendünk, hogy jobban vették ezt az akadályt, ami az online pályázatot illeti.
A Temes megyei magyar iskolákban kiváló eredménnyel végző diákok az idén is könyvjutalomban részesültek a tanévzárásakor. Mivel a szaktárca nem biztosítja ezek anyagi fedezetét, civil szervezetek, magánszemélyek adományaiból gyűlnek össze a díjkönyvek vagy az ezek megvásárlásához szükséges összegek. Két éve anyaországi civilek is könyvadománnyal támogatják a programot, amelyről Lehőc László Erdei Ildikót, a Bartók Béla Líceum igazgatóját, a Temes megyei civil tanácselnökét kérdezte.
2000 óta a civil tanács foglalkozik azzal, hogy minden iskolába jusson el díjkönyv, de hát nyilván ennek a munkája elsősorban azért a Bartók Liceum munkatársaival zajlik. Idén is meghirdettük az adománygyűjtést, és közel 5000 lejt sikerült így összegyűjteni, mintegy 150 új könyvet tudtunk vásárolni. Úgyhogy nagyon jól jött a Csongrád-Csanád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ segítsége, akik az elmúlt évhez hasonlóan igen jelentős könyvadománnyal segítettek. Több mint 400 olyan könyvet kaptunk tőlük, ami teljesen új volt, és díjkönyvnek is használhattuk. Kaptunk olyan könyveket is, amelyek a könyvtárakat fogják majd gazdagítani. Úgyhogy összerakva mindezt, végül is sikerült minden olyan iskolába díjkönyvcsomagot eljuttatni, ahol magyar oktatás folyik.
Helyi civil szervezetek és magánszemélyek is hozzájárultak a program sikeréhez.
Elsősorban a Bartók Béla Alapítvány emelném ki, aki a legnagyobb támogatást biztosítja minden évben. A Józsefvárosi Római Katolikus Plébánia is igen komoly támogatója a programnak, az Integráció Alapítvány, a Belvárosi Református Egyházközség és az Evangélikus Egyházközség támogatja szintén a programot. Ugyanakkor vannak olyan civil szervezetek, amelyeknek könyveik vannak, itt most Budó Barna tanár úr az Értéktár Egyesület könyveiből adományozott, ezeket is használtuk a díjkönyvprogramban. Nálunk a Bartók Liceumban az elemi osztályok szintjén a szülői közösségek is besegítenek, hiszen amióta nincsenek díjak, hanem mindenki elismerő oklevélbe részesül, aki sikeresen befejezi az évet, inkább egyforma és mindenkinek járó könyvet kapnak a diákok, ezért azok a könyvek, amiket a díjkönyvprogramból kapnak a tanítók, más rendeltetést kapnak, akár az osztálykönyvtárokba kerülnek, vagy versenyeken használjuk őket szintén díjnak. Úgyhogy ez nagy öröm volt, hogy ilyen szépen és gazdagon sikerült megjutalmazni a diákokat, és külön figyelünk arra, hogy ezek a könyvek olyanok legyenek, amiket reméljük szívesen kezükbe vesznek a diákok.
Hova jut a legtöbb könyv a megyében?
Arányosan szoktuk ezeket a könyveket kiosztani, azerint, hogy hány diák jár abba az iskolába, úgyhogy ilyen formában értelemszerűen a Bartók Liceumban maradt a legtöbb könyv, de azért minden iskolába eljutott könyv, ahol magyar tagozat van, tehát a Gerhardinum Liceumban, az Újszentesi Általános Iskolában, Végvárra, Ótelekre, Lugosra, Igazfalvára, de az elemi osztályokba is, tehát Ötvöstre, Nagyszent Miklósra, Pusztakeresztúrra és Csanádra. Úgyhogy mindenhova, ahol még járnak magyar gyerekek magyar iskolába.
Előadással és díjátadó gálával zárta évadát a nagyváradi Szigligeti Színház. Az iskola program keretében a diákcsoport 125 Én Színházam, Én Váradom című előadásával zárták a jubileumi évadot. A teátrum 1900. október 15-én nyitotta meg kapuit a nagy érdemű előtt. A 125. évforduló meghatározta az egész évadot. Az évadzáró végén szakmai elismeréseket adtak át a színház művészeinek. Ionescu Nicolett összeállításában elsőként Zwicker Katalint, a Szigligeti Színház főigazgatóját halljuk.
Három fesztiválunk volt. Kezdtük az évad első felében a Fuchs Fesztivállal, folytattuk a Holnap után Fesztivállal, ami már második éve egy nagyon fontos témát állít fókuszba, mégpedig a tantermi előadásokat, és idén örömünkre tapasztaltuk, hogy egyre több erdélyi magyar színház foglalkozik a tantermi előadások létrehozásával, és így egy elég szép kínálatot tudtunk itt Nagyváradon az iskoláknak prezentálni. Ezt követte az Infinite Dance Fesztivál, ami idén is határon túli nagy neveket sikerült Nagyváradra vonzon a közönség nagy örömére. Fesztiválokban dús évadot zártunk, aminek még nincs vége, bár itt Nagyváradon lezárjuk az évadot, mégis nagyon sok vidéki helyszínen, illetve külföldi helyszínen még a nyár folyamán és az évad végéig különböző előadásokkal megmutatkozunk. A Csárdás királynő turnéra indul, kezdi a Szegedi Újszabad téri, Nyíregyházán folytatja, majd a Nagy Erdőbe, Debrecenbe zárja, de nem csak ez az előadás, a Bolha Fülben előadás is Debrecenben vendégszerepel még kétszer, tehát az évadot még nem zártuk le, de már így is meghaladtuk a 350 előadást ebben az évadban, ami egy nagyon szép eredmény, és még ennek nincs vége, tehát ez még adódik néhány előadás, illetve évadonként ennek egyharmadát vidéki helyszíneken, Szorványban teljesítjük. Ez egy nagyon nagy erőfeszítést jelent, viszont amit ott pluszba kapunk cserébe, azt nem lehet számadatokkal kifejezni. A nézőszámot is közel a tavalyit már teljesítettük, de azért nem mondok még számot, mert még van néhány előadásunk. Mindent összevetve szép évadot zártunk méltóan, nagyon sok kiegészítő tevékenységgel, a kamara kiállító terembe, tematikus kiállítást, 125 színházban még életében nem járt embert sikerült meghívnunk a színházba, ezt megpályázták ezeket az ingyen jegyeket. Van egy kis videónk is a honlapon és a Facebookon, azt érdemes megnézni, azt a rengeteg boldog arcot. Ez a 125-ös szám annyira körbeforogta ezt az évadot, hogy a vendégelőadásunk, a Pál utcai fiúk is 125. alkalommal került itt megrendezésre a színpadon, úgyhogy a 125-ben volt másik 125 is.
Egy különleges bemutatóval is készültek az iskola program keretében.
Azzal nyitottuk ezt a jubileumi évadot, és ezzel is zárjuk most. 125, én színházam, én váradom. Egy színház történeti kalandozás arról, hogy előtte mi volt, hogyan épült, miért ide épült. És hogy gyakorlatilag ez a fiatalokból álló csapat, közel 20 diák, ők azok, akik a kapcsolatot megteremtik a jelen idővel, hogy mit jelent számukra ma a színház, mit jelent számukra ma Nagyvárad, és kapcsolódnak a múltbéli eseményekkel olyan módon, hogy nagymama mesélte, szülő mesélte. Azért egy nagyon fontos gondolatot járunk folyamatosan körbe, ami nagyon megható, mert arra keresünk válaszokat, hogy mi tart itt minket.
Miért vállaltál szerepet ebben a különleges darabban? Belényesi Tamara, nagyváradi diák.
Soha ilyesmiben azelőtt még nem volt részem, és úgy éreztem, hogy ez egy új kihívás lenne az életemben, szóval kíváncsivá tett ez az egész, és nagyon örültem, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget.
Mit tettél te hozzá?
Megtanultam a részemet, és megtanultam a csapatmunkában úgymond részt venni, amit itt összeállítottunk, mert ezt elvárták tőlünk, és ennek nagyon örülök, illetve megpróbáltam a lehető legtöbbet beleadni, amit én tudtam. Szóval én úgy érzem, hogy amikor a színpadon állunk, nem csak szereplők vagyunk, nem csak színészek vagyunk, hanem tényleg emberek, és bemutatjuk azt, hogy milyen egy váradi embernek az élete, úgy átlagosan. Ebbe az is benne van, hogy úgymond a kultúránk milyen, az, hogy mi magyar emberek vagyunk, az, hogy ide tartozunk, úgy, hogy nem mindenhol beszélhetjük az anyanyelvünket, és ez ebben a darabban annyira nem jelenik meg, de én úgy érzem, hogy mi nekünk fiataloknak az életében mégis ott van, és ez bizonyos szinten összekapcsol minket, és úgy érzem, hogy ez a színház is emiatt fontos, és ezért is fontos, hogy ez a darab létezik, mert ennyire fókuszál a színháznak a fontosságára.
125 évvel ezelőtt adták át ezt a színház épületet. A számodra ez mit jelent?
Ez egy nagy távlat, és én kicsi embernek hiszem magam ebbe a 125 évbe, viszont csodálatosnak tartom, hogy ettől függetlenül része lehetek a színháznak, pedig sokkal idősebb nálam ez a hely, ez az épület.
A legjobb előadás, a legjobb női mellékszereplő, a legjobb jelmeztervező és a legjobb 35 év alatti színészdíját is a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nyerte el az Országos Színház Találkozón. A Beregszászi Társulat ezzel bebizonyította, hogy a legnehezebb helyzetben nem csak meg lehet maradni, hanem lehet fejlődni és jelentős eredményeket is elérni. Részletek Iváncsik Attilától.
A legjobb női mellékszereplő a Revizor című darabban nyújtott alakításáért Polyák Anita színésznő lett.
A kis borzsovai szép reményű szőke kislány. Itt állhatok egy ilyen nagy eseményen, ami Magyarországon a legnagyobb színházi esemény. Ez a díjátadó, hogy 108 előadásból a mi előadásunkat választották ki, már önmagában egy hatalmas dolog. De az, hogy én ezt a díjat elnyerhettem, úgy, hogy látva milyen csodálatos kollégák álltak a színpadon, ez sokkal többet jelent ennél a díjnál, hanem az a gondolat és az, hogy nagyon hálás vagyok a Jóistennek, amiért engem erre a pályára szánt, és ide vezetett, és megtartott, és segít nekem.
A legjobb 35 év alatti színésznek járó díjat Séra Dániel és Jakab K. Tamás megosztva kapta a Revizor című darabban játszott szerepükért.
Ez az első díjunk szerintem mindkettőnknek is, amilyen azt hiszem meghatározói lépcsőfoka így az életünknek, és szerintem nem lehet ezt a díjat, mint egyén értékelni, hanem azért annyira egy csapatmunka. Az összes díj, akár a legjobb előadás, akár a legjobb mellékszereplő, a legjobb látvány, ezek mind olyan díjak, amik egy nagy csapatnak a része, és szerintem ezt mindannyian ugyanúgy örülünk egymásnak.
Én nekem rögtön az volt, hogy legjobb előadás, és igazából csak erre tudtam koncentrálni, hogy ezt így megkaptuk a legjobb előadásnak járó díjat. És annyira gyönyörű, hogy össze tudtunk itt tartani, és most valahol ennek tényleg a felső megért gyümölcse ez az egész, úgyhogy nagyon köszönjük az egész Beregszászi csapatnak.
Sinedina, a Beregszászi Színház igazgatója kiemelte. Bebizonyították, hogy minden nehézség és baj ellenére kitartanak. A vízterhes időket pedig nem csupán megpróbálják átvészelni, hanem megerősödve és megújulva fognak kijönni belőle.
Az idei országos színházi találkozóról 5 különböző díjjal térhetett haza a Beregszászi Színház társulata. Óriási öröm ez számunkra, hiszen a legjobb előadás díját is mi vehettük át. Az Ife Vidnyánszky Attila rendezésében készült Revizor című előadásunkért. Óriási visszaigazolás és megerősítés ez számunkra, hogy jó úton járunk. Nagyon hálás vagyok a társulatnak, hogy az elmúlt háborús időszakot figyelembe véve sem hagyták maguk mögött a társulatot, nem hagyták cserben a kárpátaljai magyar színjátszást, hanem itt maradtak. Élővé tették a színházat, beleélték mindazt a tapasztalatot, mindazt a benyomást, amelyeket az háború alatt is érte, és ebből egy igazi, élő, azt gondolom a néző visszajelzések, illetve a szakmai zsűri visszajelzése alapján élő színházi előadásunk született. Ezen az úton szeretnénk tovább menni, bízunk abban, hogy hasonló jó előadásunk születhet majd még nagyon sok. Visszatérhetünk az országos találkozókra, hiszen ezeken a találkozókon mindig kapcsolódhatunk más színházakkal, külhoni magyar színházakkal össze. Mi arra vágyunk a legjobb, hogy végre a békéről, vagy a békét és a harmóniát érintő előadásról, témáról készíthessünk előadást. Bízunk abban, hogy ez mi hamarabb eljön.
A Revizor című előadást a Beregszászi Társulat a Gyulai Várszínházzal, a Nemzeti Színházzal és a Győri Nemzeti Színházzal közösen vitte színpadra. A darab rendezője Ifja Vinyánszky Attila.
Néphiedelemben gyökerező mágia, a nyári napforduló misztikuma, a jó termés meghálálása, egészség és szerelem varázsló erő. Meg annyi titokzatosság, ami Szent Iván éjszakájához köthető, és amit eleink az ilyenkor meggyújtott mágia parázsának átugrásával tettek emlékezetessé. Ezt a szokást elevenítették fel néhány évvel ezelőtt, és e köré szerveződött a Pécskai Magyar Napok elnevezésű kulturális hagyományőrző szórakoztató rendezvénysorozat, amit idén a múlt hétvégén tartottak meg. Pataki Lehel Zsolt összeállításában elsőként a Búza Virág Egyesület és Néptánc Együttes vezetőjét, Engi Márta Ildikót hallják.
A gondolat az volt, hogy a tűzugrás rendezvényből egy több napos rendezvény legyen, és akkor jött az ötlet, hogy csatoljuk össze a Pécskai Magyar Napokkal. Tulajdonképpen ez keresztelő Szent János születésének évfordulójához kötik. Általában a szenteknek a haláluk időpontját említjük meg, kivéve 3. Jézus Krisztus, Szűz Mária és keresztelő Szent János, akinek a papi liturgikus világban megtartották a születésének az időpontját is. Viszont a nyári napfordulóhoz rengeteg pogány szertartás kapcsolódott, akár a tűzgyújtása is, akár a tűzugrása is Pécskán is. Annak idején így utca végébe összegyűltek az utca lakói, árokpartok voltak, ugye vizesárkok, és ott benne az árokba raktak tüzet, majd a gyerekek átugrálták, később a felnőttek is. A Szent Iváni alma érett akkor, és avval kínálták meg az ott összegyűlteket, némely háziasszony meg pogácsát hozott, és abban kínálgatta az összegyűlteket.
A Szent Iváni tűzugrás a Pécskai Magyar Napok fő programpontja?
Más ilyen többnapos rendezvény csúcspontjának a tűzi játék, Szent Ivánékor pedig a tűzugrás a csúcspont.
A megnyitó beszédében azt mondta, hogy a Pécskai Magyar Napoknak az is a célja, hogy ne csak szórakozást nyújtson, hanem a magyar identitás tudat megerősítésében is segítsen.
Sajnos állandóan avval a problémával találkozunk, hogy nagyon sok tiszta magyar családból származó szülő gyermekeit román tannyelvű intézményekbe iratja, és én mindig attól tartok, hogy ezek a gyermekek egy idő után ilyen identitászavarba fognak kerülni, mert ők tartoznának ahhoz a csoporthoz, ahova járnak, ugyanakkor ki is lógnak belőlem, hiszen otthon ők egészen mások. Talán pontosan ezek a rendezvények azok, akik segítenek, hogy a gyermek mégis megtalálja arra önmagát.
Ludmai Zsolt, dédöreganyám mesélte, hogy milyen szép, amikor ezen az éjszakán meggyújtsák a Szent Iványi tüzet, és átugorja a fiatalság. Még amikor kisebb voltam, hogy 8-10 éves körül lehettem, nálunk az utcában is gyújtottak egy nagy tüzet, és mindenhol Pécskán. Sajnos most már kihalt ez a szokás, de itten mi, a Búzavirág, meg a Hagyományőrző Egyesület próbáljuk minél jobban vigyázni rá, és minél jobban újjáéleszteni. Én úgy érzem, hogy ez a miénk. itt kell legyünk, össze kell gyűjjünk, legyünk együtt, szórakozzunk egy jót, mert másképp az évben úgyis csak munkával és a sietségtől nincs semmire se időnk. Inkább jöjjünk ide, gyűjjünk össze, szórakozzuk ki magunkat mostan.
Minden alkalommal eljönnek a pécskai magyar napokra.
Akkor, mikor a munkából délutáni váltásba, akkor muszáj kihagyni.
Melyek azok a programok, amelyek a leginkább érdeklik?
A néptánc is, meg a koncert miatt inkább.
2013 áprilisában szervezték meg első ízben a pécskai magyar napot, mert akkor még csak egynapos program volt. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre Bartók András, a pécskai Búzavirág Egyesület és Néptánc csoport akkori elnöke?
Örömmel tölt el, hogy valamilyen kezdeményezésnek van folytatása. Ez egy közös megbeszélésnek volt az eredménye, hogy a pécskai magyaroknak legyen egy külön napjuk, amit talán egy nagyobb összefogást eredményez a magyar kisebbségi hagyományozó egyesület is szokott rendezni általában minden évben magyar témájú rendezvényeket. A templom búcsú szintén, amit mondhatunk, hogy egy magyar rendezvény, de az mellett a városnapokon is van egy külön nap a magyaroknak mindig. És egyesek valamilyen oknál fogva távol maradnak ezektől a rendezvényektől. Hogy miért? Azt nem tudom megfejteni.
Szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ami a pécskai magyaroknak szól, és nem csak.
Kocsik Imre, pécskai RMDSZ elnök, a város alpolgármestere.
Egymással elbeszélgettünk, és emellett a magyar kultúránkat is ápoljuk. És reméljük, hogy még következő 10 év múlva is meg lesz szervezve.
Nem csak hagyományaiban és nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet. Erre mutat rá a Balassagyarmati Palóc Múzeumban megnyílt Címerekkel írt történelem című tárlat, amely Pécsi L. Dániel jelképművész munkásságát mutatja be. A kiállításon a felvidéki zoboraljának is kiemelt szerep jutott a zsérei Földesi László éneke és muzsikája révén. Tarnóci László riportja.
Ha Zsére település nevét mondjuk, talán tanástalanul áll ezelőtt egy rádióhallgató, de ha azt mondjuk, hogy Zoboralja, akkor már pontosan tudja, hogy merre felé is van. Földesi László lokálpatrióta zsérei, aki most a Nemzetegyesítés Címerekkel című balassagyarmati jelképkiállítás megnyitóján is közreműködött. Miről híres az önök települése, és mi az, amit hoz ilyen alkalmakra?
A mi településünk végül is a Zobor vidék, a Zoboralja, közte Zsére is. Ha Zsérét említjük, akkor ugyan nem nagyon ismerik az emberek, de azt mondjuk, hogy a Csitári hegy, akkor azt már tudják az emberek, mert a Csitár falu van a Csitári hegy egyik oldalán, a Zsebrőce hegynek, és Zsére pedig a Zsebrőce hegy másik oldalán. Tehát mi is a Csitári hegy alól vagyunk.
És most Balassagyarmaton beszélgetünk, Balassagyarmat szintén határos Csitárral, testvértelepülés. Igen. A két Csitár egymással.
Zsérével kapcsolatban ugye az volt, hogy 6 alkalommal járt ott Kodály Zoltán, és 4 alkalommal Bartók Bélával. A Zobor vidékén csak népballadákból több mint 1000 gyűjtött be a két népdalgyűjtő. Azért szerettek párba járni, mert Kodály Zoltán gyűjtötte a magyar népdalokat, és ott vannak kevert falvak is, egy részük el is szlovákosodott, és Bartók ismerte a szlovák nyelvet, ő gyűjtötte a szlovák anyagot. Kodály Zoltán, így jutott el Zsérére, ott gyűjtötte a híres ajólovas katonának népi katonadalt, amit utána Hári Jánosában is felhasznált. Ugyanígy a kicsi nyahordócska, de így tudnám sorolni, mert én folklóros voltam a faluban, kórusban is énekeltem, tehát rengeteg helyi népdalt ismerek.
Zsérét hányan lakják most, és mennyi a magyarság ebből?
1300 körül. A hivatalos statisztika szerint 46-47%-a a magyar. 50 évvel ezelőtt akkor 91-93% volt a magyarság. Ez a statisztikai adat, ez olyan, hogy...
Aki nem igazán elkötelezett, az hol ide, hol oda tartozónak vallja magát.
Így van.
És a vegyes házasságok is.
A vegyes házasságok vannak. Ha reálisan akarnám az egészet, akkor azt hiszem, hogy a 70% még mindig a falunak magyar, akik kötődnek a nemzetükhöz, nyelvükhöz.
Zsére címerét Pécsi L. Dániel magyar örökség díjas jelképművész készítette, díszpolgára is a településnek. Önnek mit jelent Zsére, és mi áll Zsére címerében?
Zsérének megváltoztatták a címerét, sajnos,
Az első címere magát a grafikát azt a Sára Ernő, de hogy mi legyen a címerben, azt én javasoltam. A Lacit egy honismereti kerékpár túrán jókán ismerkedtünk meg Mátyusföldön 1979-ben. Azóta vagyunk barátok. Na most ez a túra, ez Zsérén fejeződött be a Zobor alján, és ott a futballpályán volt a táborhelyünk. A barátságból aztán folyamatos kapcsolattartás született olyannyira, hogy amikor a falurombolások ellen a zsérei magyarság adományokat gyűjtött, és tiltakozásért írtak egy petíciót is, akkor én hoztam a Bethlen Gábor alapítvány díját, vittem Zsérére, és adtam át Lacinak. Aztán 1993-ban Dorogon a kezdeményezésemre győzelem napja helyett a megbékélés napját hirdettük meg, amihez elsőként a zsíreiek csatlakoztak, és ennek folyamányaként emeltünk egy emlékművet Zsérén, a Reménység emlékművét. Na, ezen szerepel a címer, amit lecseréltek sajnos.
Zobor aljából az összetartozásunkat itt a Nemzet Egyesítés címerekkel című kiállítás is jól reprezentálja. Balassa Gyarmaton a Palóc Múzeumban hány címert hozott ide?
Közel 1000 címert. Utaltam rá, hogy 21-ben volt 100 éve annak, hogy a Királyhágon melléki egyházkerület ugye megalakult. Fölkértek, hogy tervezzem meg a 9 egyházmegye, a Presbiteri Szövetség is 223 egyházközség címerét. Ilyen nem történt még a magyar művelődés történetbe. Rengeteg olyan címertáblát nem tettünk fel, mert reprezentálja a többi. Ezek itt vannak most letéve, de nem fért el. Jelmondatommal fejezném be, nem csak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5 óra van, jó reggelt kívánok, a Hajnaltáj mikrofonjánál Bicsák Eszter. Június 24-e szerda van, Szent Iván napja. Most hajnalra elvileg mindenütt lezajlott a Szent Ivánéi tűzugrás és az ehhez kapcsolódó szokások. Érdekes, nem csak nálunk ünnep Szent Iván napja, Peruban keresztelő Szent János ünnepe, egyben a nap ünnepe is. A legnagyobb inka szertartást ilyenkor elevenítik fel Cuscóban. Itthon pedig indul a Gólya Roadshow, erről szólunk hamarosan, avagy bárki betekinthet a természetvédelmi munkába. Közben nevet és gyűrűt is kaptak az idei gólyafiókák Tata környékén. Most azonban hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
Jó reggelt kívánok, a híreket Naményi Krisztina szerkesztette. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arról, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormúzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vladimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Újabb bomba fenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben, az érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bomba fenyegetéseket különböző közintézmények. Visszalépés tapasztalható a kisebbségi nyelvhasználati jogok területén Romániában, ez derül ki a Bálványos Intézet jelentéséből. Az elemzés szerint Romániában továbbra is hiányoznak a kisebbségi nyelvű formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok és a szóbeli ügyintézés lehetőségei. Emellett a magyar nyelvű oktatási intézmények infrastruktúrája több esetben is elmarad a román tannyelvű iskolákétól, és a magyar diákok nehezebben férnek hozzá iskolán kívüli programokhoz. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Sportrendezvény miatt forgalomkorlátozás lesz a hétvégén Budapest 6. és 14. kerületében. Szombaton reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök terét, a Kós-Károly sétányt, valamint az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között. A környező utcákban és sétányokon több idősávban kell időszakos lezárásokra és megállási tilalmakra számítani péntek reggel.